Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Fráter György országos és erdélyi politikus a mohácsi csata utáni belháborúban a királlyá választott Szapolyai János tanácsadójává vált. Az ország egyik legjelentősebb tisztviselőjeként János király 1540-es halálakor rábízta a fia János Zsigmond gyámságát. Fő céljának a kettészakadt ország török védnökség alatti egyesítését tartotta János Zsigmond uralkodásával, de miután a törökök 1541-ben elfoglalták Budát, rájött, hogy az egyesítés csak a Habsburgok katonai támogatásával hajtható végre. Ma déli témánk királyból lett fejedelem.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is élt a meghívás lehetőségével.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és üdvözlöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. Ezennel is köszönöm a meghívást a műsorba. A múlt heti műsorunkban beszéltünk a mohácsi csatának a következményeiről, a kettős királyválasztásról, Ferdinánd, illetve Szapolyai Jánosnak a hatalmi harcáról, valamint arról, hogy Szapolyai János miért és milyen körülmények között kért segítséget a törököktől, illetve ennek a segítségkérésnek a következményeiről. Beszéltünk a két király között kialakuló hatalmi harcról, beszéltünk a váradi békéről, illetve annak egyik gyászos következményéről, és pedig Buda törökök általi elfoglalásáról. Illetve a múlt heti műsorunkban szó volt az erdélyi fejedelemség kialakulásának első mozzanatairól is, Fráter György lépéseiről, amellyel az erdélyi fejedelemség megszervezését próbálta elérni, valamint Fráter György, illetve Izabella királyné hatalmi harcával fejeztük be beszélgetésünket.
Köszönjük az emlékeztetőt, történész úr, melyek Fráter György és Izabella királyné hatalmi harcának következményei?
Fráter György és Izabella királynő hatalmi harca a nehéz helyzet ellenére folytatódott. Az erdélyi rendek többsége a barátot, vagyis Fráter Györgyöt, illetve annak hatalomvágyát hibáztatta az ország szakadás fennmaradásáért. Izabella királyné pedig ismét önállósította magát, 1548 tavaszán önhatalmulag alkodozni kezdett első Ferdinánddal, saját esetleges távozásáról. Ennek hatására Fráter György elhatározta, hogy kiprovokálja Izabellából a szapolyai család sorsát eldöntő végleges elhatározást. Fölhasználva a királyné 1548 tavaszi kezdeményezését, maga is tárgyalni kezdett Bécssel, fölajánlotta a gyalui szerződés végrehajtását. Ferdinánd király nem volt képes ellenállni a kísértésnek, hiszen élete talán legszívosabban követett céljáról, az egész Magyarország fölötti uralom megszerzéséről volt szó. Így ismét megkezdődtek a tárgyalások a Habsburgok és a szapolyai párt között. Fráter György minden esetre gondoskodni kívánt arról, hogy a tervezett megállapodás biztosítsa állama védelmét a törökök ellen, ezért a tárgyalások egy évnél tovább tartottak. Végre 1549. szeptemberében Nyírbátorban írták alá az új egyezményt, amely végleg akarta rendezni a keleti országrész helyzetét. Az erdélyek elismerték Ferdinándot uralkodójuknak, Izabella királyné és János király fia kárpótlásként két sziléziai hercegséget, Opelt és Ratibort kapták. Ferdinánd belement, hogy csapatokat küld az új tartomány védelmére. Kimondták, hogy a megállapodást titokban kell tartani, és leszögezték, hogy Erdélyt első Ferdinánd nevében továbbra is Fráter György fogja kormányozni. Izabella királynét senki sem tájékoztatta a nélküle, de az ő kárára megkötött megalapodásról. Hírére azonban nemet mondott, és azonnal szervezni kezdte híveit. Még arra is képes volt, hogy a szultánnak feljelentse Fráter György árulását. A törökök, akik már korábban a Bécsből kiszivárgott hírek alapján is értesültek az egyezményről, a helytartó letartóztatását követelték. Izabella hívei, akik most már nyíltan Fráter György ellen fellázadtak. Petrovics Péter a temesi tartomány hadaival benyomult a Maros völgyébe, a székelyek lázadozni kezdtek, a rendek egy része pedig várakozó álláspontra helyezkedett. 1550. szeptember elejére Fráter György helyzete kritikussá vált, de ő gyorsan lépett. Ellentámadásra indult, és ostrom alá vette Izabella királynét Gyulafehérvárot. 6 heti harc után Izabella feladta a küzdelmet, és tárgyalásokba kezdett. Közben az ország helyzete vált nagyon nehézzé, hiszen a szapolyai állam ellen egyszerre három felől is támadás indult. A budai pasa Lippánál, a moldvai sereg keletről, a halvasalföldi vajda a vöröstoronyi szorosban tört be Erdélybe, természetesen ez utóbbi kettő a szultán utasítására. Fráter György fegyveres országgyűlést hívott össze Tordára, sikeresen mozgosította híveit. November elején meg is fordította a hadi helyzetet, és az országba betörő seregeket vagy legyőzte, vagy visszavonulásra késztette. A közvetlen veszély elmúlt, Izabella megtört. November 30-án Gyulafehérvárot látványos könnyhullatás közepette, békült ki a helytartóval, és fogadta el a nyírbátori egyezményt. György Banát pedig hozzálátott az egyezmény végrehajtásához. De a nemzetközi politika közbeszólt. Ferdinánd ugyanis összeveszett 5. Károllyal, így nem számíthatott a császári bátyja támogatására. A törökök pedig befejezték a Perzsia ellen indított háborújukat, és ismét Magyarország felé fordították figyelmüket. Ferdinánd felajánlotta az egyezmény életbe léptetésének elhalasztását, de Izabella királyné gondoskodott ennek lehetetlenségéről. Ismét beárult a György barátot a szultánnál, fiának Erdély királya címet kérte a portától, és hívei újra szervezkedni kezdtek György barát ellen. 1551. májusában újból kitört a lázadás Erdélyben, Gyulafehérvárat Fráter Györgynek ismét ostrommal kellett bevennie. Tehát egy szappanoperába illő helyzet alakult ki. Első Ferdinánd végül 1551 nyarán hadat indított Erdély átvételével, Kasztaldó olasz zsoldos vedér, Nádasdi Tamás országbíró és Loszonczi István vezetésével. A sereg létszáma alig 6-7 ezer fő, a seregnek kevés, követségnek népes, mondta egy korabeli, de cinikus megfigyelő. Közben Fráter György június elején csatát nyert az Izabella felmentésére siető lázadókkal szembe, június 7-én pedig Gyulafehérvár is megadta magát. Június 19-én Izabella királyné a gyerek II. János király nevében fogadta el a 100 sebesen előkészített, György barát által elébe rakott lemondó nyilatkozatot. Július 26-án a kolozsvári országgyűlés is tudomásul vette a királyné lemondását és első Ferdinánd uralmának helyreállítását. Augusztus 8-án Izabella távozott Erdélyből, előbb Kassába, majd Sziléziába utazva. György barát közben felkészült a várható török támadás kivédésére. Elküldte az adót Isztambulba, ajándékokkal és szép szóval megpuhította a Szokuló Mehmed rumeliai berlegbéget, akit a szultán Erdély megtámadására küldött. A bék hajlandó volt elhinni a barát mentegetőzését, miszerint Petrovics Péter volt tulajdonképpen az áruló, de azért biztonság kedvéért elfoglalta Temesköz néhány várát, többek között Lippát, majd visszavonult. Ez időt nyert a barát számára, aki időközben a bíborosok testületének tagja lett. A török sereg távozásával viszont lehetővé vált az ellentámadás, Lippát sikerült visszafoglalni, és György barát szabad távozást engedélyezett a várat feladó török katonáknak. A törökökkel fenntartott állandó kapcsolatai kiváló álláspontja miatt György barát gyanúsá vált első Ferdinánd és zsoldos hadvezérei számára, akik árulást gyanítottak tettei mögött. Ezért 1551. december 16-tól 17-ére virradó éjszakán Sforza Pallavicini zsoldosai meggyilkolták a helytartót az Alvinci kastélyban első Ferdinánd utasítására.
Mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy mi történt Fráter György halála után.
Fráter György halála után Castaldo tábornok visszahódított tartományként a királyi Magyarországhoz csatolta a Tiszamentét és Erdélyt, a szultán pedig 1552-ben megindította seregét a magyar végvárak ellen. Kiderült, hogy első Ferdinánd egyáltalán nem készült fel a könnyen előre látható támadásra. Ezen hadjárat során esett el egy sor magyar végvár, köztük Veszprém, Drégely, Szolnok, Lippa, Temesvár, Karánszebes, Lugos. Egyedül a Dobó István által védett Egervára tudta kiállni az ostromot. Közben az erdélyi három kiváltságos nemzet a saját érdekeit próbálta érvényesíteni. A szászoknak sikerült elérniük, hogy az adójukat az erdélyi országgyűléstől függetlenül ajánlhassák fel, és teljesen kivonták magukat a vajda hatásköre alól. A székelyek adómentességük helyreállításán fáradoztak. Mindhárom náció ragaszkodott, hogy a veszély esetén külön-külön állítson ki katonaságot. Első Ferdinánd, aki nehezen tudott eligazodni az érdekek kuszasságába, elrendelte, hogy az erdélyi rendek maguk ne hívhassák össze saját országgyűlésüket, így próbálva megelőzni az esetleges ellene irányuló szervezkedést.
Az erdélyiek miért hívták vissza Izabella királynőt és II. Jánost?
Ennek több oka is van. Elsősorban az 1552-es verességek megtették a hatásukat. Bebizonyosodott, hogy a szultán nem mondott le Erdély ellenőrzésének visszaszerzéséről. Az 1552-es hadjárat bebizonyította, hogy az erőviszonyok a Dunai hadszíntéren nem változtak. A törökök ugyan nem tudnak elérni döntő sikert a Habsburgokkal szemben, de taktikai fölényük továbbra is vitathatatlan. Ennek hatására a megrettent erdélyi diéta már 1552-ben úgy határozott, hogy tovább fizeti a szultánnak az évi 10.000 forintos adót. Ferdinánd által kinevezett vajda, Ecsedi Báthori András hiába tiltakozott. A tárgyalások vezetését a törökökkel az a Haller Péter, a szebeni királybíró vállalta magára, aki a szapolyai kormányzás időszakában a 100 ellenzék vezetője volt. Sőt, az 1552 őszén megkezdett tárgyalásokon Haller egyenesen olyan javaslatokkal hozakodott elő, hogy az erdélyiek eltávolítják a német hadakat és új vajdát választanak, ha a szultán visszaadja a Temesközt. A törökök pedig újabb magyarországi támadások előkészítésével párhuzamosan a szapolyaiak visszahívását követelték a három nemzettől. Ugyanakkor Castaldo kormányzása teljes kudarcnak bizonyult. Zsoldosai pedig az erdélyi települések kirablásával növelték rossz hírüket. Közben a Dél-Tiszántúl nemessége fellázadt Castaldo uralma ellen, és Izabella visszahívását követelte, őket támogatta Petrovics Péter is. Ugyan a lázadók nem kaptak segítséget a töröktől, így a mozgalmukat az új erdélyi vajdák, Kendi Ferenc és Dobó István verték le, de maga a mozgalom kibontakozása jelezte a Habsburg kormányzás kudarcát. Végül pedig Ferdinánd is belátta, hogy képtelen hatatos segítséget nyújtani. Tehetetlenségét beismerve 1555 elején maga fizette be Erdély adóját a portai kincstárba, és egyben alkudozni kezdett egy újabb békekötés lehetőségéről. A szultán a békéről csak azzal a feltétellel volt hajlandó tárgyalni, ha Habsburgok feladják Erdélyt. Ezzel párhuzamosan az erdélyieket török támogatással fenyegette meg, ha nem hívják vissza János király fiát. A török harckészültség közepette hívták össze 1555. december 23-án a vásárhelyi országgyűlést, amely nyíltan megüzente az első Ferdinánd királynak az elszakadást. Idézem. Kedves volt mi nekünk keresztény fejedelem alá menni, a római császárral összeköttetésbe lenni, de Isten nem akarta, hogy ez állandó legyen. Az ellenség közelsége, sokassága, hatalma, és az attól való félelem miatt, ki ázsiai gondjaitól megszabadulva egész erejével minket fenyeget, mert megizente, hogy hazánkat tűzzel vassal emészti meg, minket, nőinket, gyerekeinket, családunkat kiírt. És hogy meg is teszi, abba bizonyos lehet, aki Lippát, Temestvárt elesni látta. Kettő közül tehát egyet kérünk. Vagy akkora erővel segít meg minket felséged, mi Szulajmánnak ellenállhatunk, vagy eskü alól feloldozni kegyeskedjék. Igazából már nem vártak válaszra. Balassa Menyhárt országos fölkapitány 1556. január végére újabb országgyűlést hívott össze Tordára. A vajdák próbálkozásai ellenére a Tordán megjelent, főleg székelyek és magyarok kimondták Izabella és fia visszahívását. Március 12-én a szászebesi országgyűlés hozta meg a végső határozatot. Annak okáért ez mai napon a mi urunk gyermekét, a János király fiát vettünk magunknak fejedelmül, és királyul egyenlő akaratból, kinek az ő méltósága szerint minden hívességgel, mint urunk leszünk és vagyunk is. A királynéért és második Jánosért követséget küldtek Krakkóba. Ezzel párhuzamosan első Ferdinánd június 14-én levélbe jelentette be a szultánnak, Erdélyt visszaadja második Jánosnak. Izabella és János hazaindult, október 22-én ünnepélyesen bevonult Kolozsvárra. A rendek üdvözletét Bátor István adta át nekik. Petrovics Péter és Balassa sorra foglalta el a királyi várakat. Gyulafehérvár és Gyalu hódolt be elsőnek, de még a szász városok is sorra megnyitották a kapuikat. Egyedül Dobó István tanúsított komolyabb ellenállást. Szamosújvár hosszú ideig védelmezte, de végül ő is kénytelen volt megadni magát. Váradott egészen 1557 áprilisáig védte a helyőrség, de végül ez is a szapolyaiak kezébe került. Csak Gyula, Jenő és Világos várai maradnak Ferdinánd kezében. A szapolyaiak állama tehát újra alakult, részben önmaga erejéből, részben külső kényszer hatására.
Mi történt Izabella királyné és második János visszatérése után?
Elsősorban a szapolyaiak visszatérése után is megmaradt az új állam bizonytalan közjogi helyzete. Izabella majd második János uralmát csak a törökök, Lengyelország és Franciaország ismerte el. Az országnak nem volt hivatalos neve, uralkodói a magyar királyi címet használják. Izabella hivatalosan Magyarország királynője, második János pedig választott magyar király. Ezen kívül Izabella visszatérését a Habsburgok, vagyis Ferdinánd király háborúval reagálta le. A hadiszerencse azonban a szapolyaiak pártján állt. 1557-ben a szapolyai házhoz pártolt a Felső-Tisza-vidék főurai, és sorra foglalták el a legfontosabb királyi várakat. Így 1557 végére Izabella uralma ismét Kassáig ért. Csak Ferdinánd király 1559-es fegyverszünet a törökökkel csökkentette az immár váltakozó sikerű erdélyi harcok hevességét. Izabella közben belpolitikai nehézségekkel is szembe kellett nézzen. 1558-ban az erdélyi urak egy szűk köre által szervezett lázadásra kell szembesülnie, aminek a célja a kormányzati hatalma fia kezébe történő átadásának kikényszerítése lett volna. Izabella leszámolt a felkelőkkel. Az akkor éppen az ő pártján álló, de gyakran pártot cselölő Balassa Mennyhártal ölette meg az ország három vezető főúrát, Bebek Ferencet, Kendi Ferencet és Kendi Sándort. 1559. november 15-én viszont Izabella királynő 40 évesen váratlanul meghalt Kolozsváron. A kormányzati hatalom második János kezébe került, aki az anyja bizalmasait maga mellett tudva átvette az ország irányítását. Az ifjú, immár nagykorú uralkodó kivételes műveltséggel rendelkezett. 8 nyelven olvasott és beszélt. A magyaron kívül lengyelül, olaszul, németül, románul, latinul, ezen kívül pedig valamelyest görögül és törökül is. Szenvedélyes könyvbarát volt, és zenekedvelő lévén ő maga is játszott lanton, orgonán és fuvolán. Szerette a táncot, a zenét, az éneket. Karcsú testalkata ellenére sokat vadászott, és jó céllövő volt. Ennek az inkább szobatudósnak illő uralkodónak kellett Erdély sorsát irányítania egy olyan pillanatban, amikor újra kezdődött a harc a Habsburgokkal.
Melyek voltak második János uralkodásának legfontosabb eseményei?
Izabella királyné halála, valamint második János hatalomra kerülésének egyik következménye az volt, hogy Ferdinánd újra megindította támadásait Erdély ellen. Ezekben a harcokban egyik fél sem tudott döntő győzelmet aratni. A legnagyobb területi változás azonban nem a harcok, hanem Balassa Mennyhárt elpártolása eredményezte, aki Ferdinánd pártjára állt egy sor felső-tiszavidéki nagyúrral együtt. Az ellenük indított erdélyi hadjárat kudarcba fulladt. 1562. március 4-én a Hadadi csatában második János seregei csúfos vereséget szenvedtek. Így a gyulafehérvári uralkodó fennhatósága ezentúl gyakorlatilag csak Bihar és Máramarosra terjedt ki Erdélyen kívül. Egyedüli kivétel Munkácsvára volt. Ugyan 1564-ben Szatmárt és Nagybányát Bátor István seregei visszafoglalták, de svendi császári generális 1565-ös nyári támadásakor ezeket ismét elfoglalta, és újrapad helyzet alakult ki. A patthelyzet hatására sor kerül a szatmári béke aláírására II. János és immár az új magyar király II. Miksa között. Ennek értelmében János Zsigmond lemondott volna a királyi címről, úgyhogy megtarthatta volna saját birtokán az akkor általa uralt területeket. Ezen kívül igényt tarthatott volna Miksa császár húga Johanna kezére. A békeszerződés életbe léptetésére azonban már nem kerül sor. Második Jánost ugyanis értesítette isztambuli követe Bekes Gáspár, hogy a szultán az Erdély elleni támadásokat békeszegésnek tekinti, és ezért jön haddal Magyarországra. Az ifjú uralkodó visszalépett a szerződés végrehajtásától. Miksa természetesen nem örvendett ennek a fejleménynek, és János követét, Bátor Istvánt börtönbe záratta, valamint a szerződés szövegét kiszivárogtatta a törököknek. Ettől azt remélte, hogy a törökök haragjától megijedő erdélyiek az ő pártjára állnak. És tényleg a Habsburg diplomácia árulkodása miatt Erdélyben nagy volt a kétségbeesés, hiszen II. János a szultán szemébe hűtlennek tűnhetett. Az uralkodó elhatározta, hogy személyesen találkozik Szulejmán szultánnal és biztosítja a hűségéről. Eredeti szándéka szerint ő maga utazott volna Isztambulba, de az 1566-os magyarországi török hadjáratra induló Szulejmán Nádorfehérvár közelébe Zimonynál fogadta vazalusának hódolatát, és egyúttal kinyilvánította Erdély megvédésére vonatkozó szándékát. A szultán ezt követően Atnaméban, vagyis kinevező okiratban elismerte az erdélyiek fejedelemválasztó jogát. A maga számára csak a megválasztott fejedelem hivatalban való megerősítésének előjogát tartotta fenn. Ezt a helyzetet erősítette meg az 1567-es gyulafehérvári országgyűlés végzése, amely elfogadta a szabad fejedelem választás jogát, arra az esetre, ha János utód nélkül hal meg. Közben természetesen a várháborúk is folytatódtak, persze minden számottevő eredmény nélkül. Csak János megrendült egészségügyi állapota jelentett változást. Testamentumában az uralkodó a rendeket Erdély és a kapcsolt részek egységének megőrzésére és a halála utáni fejedelem választásra utasította. De erre egyelőre nem került sor, mert az uralkodó felgyógyult, és újra megkezdte a tárgyalásokat Miksával, de ezeket a tárgyalásokat félbeszakította a dinápolyi béke aláírása. Szulajmán 1566-ban bekövetkezett halála után megkezdődtek a tárgyalások Miksa császár és II. Szelim szultán között. 1568. február 17-én Drinápolyban létrejött a béke a Habsburgok és a törökök között. A béke körülbelül két évtizedre viszonylagos nyugalmat biztosított Erdélynek, hiszen ezt az országrészt a török szultán oltalma alatt levő területnek nyilvánította, és elismerte az erdélyek szabad fejedelem választás jogát. A drinápolyi béke után megindultak a tárgyalások II. Miksa és II. János között is. A szokásos pár évi diplomáciai húzavona után végül Bekes Gáspár közbeműködésével 1570. augusztus 16-án megkötik a speyeri egyezményt. Az egyezmény is fenntartja az egész Magyarország egységének elvét, mint annak idején a váradi béke tette. II. János ugyan lemondott az apjától és Fráter Győrtől ráhagyott királyi címről, és megelégedett az Erdély és Magyarország részeinek fejedelme titulussal. Függése azonban a magyar uralkodótól pusztán névleges, hatalmát férfi utódai öröklik, ha lemondana, vagy mégis elveszteni országát, Sziléziába kap kárpotlást. Pontosan az emlékezetes Oppeln és Ratibor hercegségeket. A szapolyai családra nézve az egyezmény rendelkezett az örökletes fejedelmi címről, de a család kihalása után Erdélybe újra a Habsburg háznak lett volna joga a fejedelmet kinevezni. A török támadás esetén a két fél kölcsönösen segítséget nyújt egymásnak, János Zsigmond pedig feleségül kapja első Miksa unokahúgát, Albert bajor herceg lányát, Máriát. Ez a megállapodás is titkosnak minősült, mint korábban a váradi, vagy a János Zsigmond és Miksa között megkötött 1565-ös szatmári megegyezés. A speyeri egyezménynek a legfontosabb következménye, hogy végrehajtották a Magyar Királyság és Erdély határának a kijelölését. Eddig ugyanis a fejedelemség területe gyakorlatilag a Gyulafehérvár fennhatóságát elismerő nagyurak és nemesek birtokainak területével volt egyenlő. Mivel pedig a Magyar magyarországi birtokrendszernek az volt a sajátossága, hogy egyes uradalmak olykor 3-4 megyében szétszórt falvakból tevődtek össze. A Felső-Tisza vidéken a két ország földjei mozaikszerűen egymásba mosottak. Például azok a megyék, amelyek 1561 óta gyakorlatilag a Habsburg uralom alatt álltak, tele voltak szórva erdélyi fennhatóságú falvakkal. Most 1571-ben János Zsigmond lemondott ezekről a tartozékokról, cserébe viszont Miksa is lemondott hívei minden olyan falujáról és birtokáról, amelyek az Erdély által uralt részekben feküdtek. Így pontosan meghúzták a határokat. Máramaros, Krasznak, Középszolnok és Bihar a fejedelemséghez került, Nagybánya és Erdőt kivételével, más területekre viszont nem emelhetett igénytőbet egyik fél sem. A határkérdés rendezése elméletileg hátrányos maradt Erdélyre nézve, hiszen a korábban az egész Tiszántúl hozzá tartozott. Ténylegesen azonban csak szentesítették a több évtizedes háborúskodás végeredményeképpen kialakult helyzetet. Az eddig oly sok összecsapásra okot adó határviták nem mérgezték többet Bécs és Gyula-Fehérvár viszonyát. A speyeri szerződés János Zsigmond 1570. december elején írta alá, a késedelem a leendő fejedelem egészségügyi állapotának romlásával és a belpolitikai helyzet magyarázható. Ezért a Regensburgi Birodalmi Gyűlés csupán 1571. március 10-én fogadta el az egyezményt, János halála előtt 4 nappal. Ezért hivatalosan János Zsigmond mindössze 4 napig, március 10 és március 14-e között viselte az erdélyi fejedelem címet. János Zsigmond 1571. március 14-én hunyt el. Halálát napokig titokban tartották, temetésére csak 1571. május 23-án került sor Gyulafehérváron, az unitárius egyház szertartása szerint az ottani székesegyházban. Második János magyar király és fejedelem mellére egy arannyal bevont ezüsttáblát helyeztek a következő szöveggel. Felsőges második János fejedelem, Magyarország, Dalmácia, Horvátország, stb. A néhai ő felsége János király, a lengyel Zsigmond király és Bona királyné leányától származó Izabella királyné fia, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, választott királya, Isten is sugallattól felékesítve a nyelvek tudományával, az élet tisztaságával, a lelkierővel, hadiszerencsével, hadicsellel és az összes hősi erénnyel, a harc és igaz kegyesség kedvelője korának 31. évében március 14-e napján hajnal előtt 3 órakor az övéinek leptikus betegségében kíméletlen halál ragadta előtt. Ebben a magyar nemzetség királyi magva, jaj, teljesen megszakadt, és fejünk koronája valóban lehullott, a hatalom pedig a külső nemzetekhez sodródott, Krisztus születésének 1571. évében. János Zsigmond uralkodásának egy érdekes kérdése a székelyek helyzete. A székely kérdés már a 16. század elején kezdett kibontakozni, hiszen a székelység egysége csak kívülről látszódott megőrződni a 16. század elején. Ugyan megmaradtak a falu közösségek, a közös fegyverviselés, a székely örökségnek a közösségre való visszaszállása, valamint a székely közigazgatási autonómiája, de mégis a tehetősebb családok folyton megújuló fölemelkedési kísérletei lassan repedéseket okoztak a székely szabadságok rendszerében. Egyre több szegény székely volt kénytelen szolgálatot vállalni az előkelőknél. Az elve önkéntes elszegődésből épp a 16. század elejére vált itt-ott erősködődés, földesúri szolgáltatásokat kezdtek tőlük követelni. A mohácsi események erőteljes lökést adtak az átalakulás folyamatának. A szapolyai országrész lényegesen kisebb volt a korábbi Magyarországnál, így a székelyföld jelentősége automatikusan nőtt. Az állandó hadakozás és fenyegetettség egyszerre követelt jelentős katonai erőfeszítést az államtól, és nagy pénzösszegeket a társadalomtól. Tehát egyre többször veszik igénybe a székely katonai erejét, a kincstár mindinkább érzi a hiányt, amit egy jelentős területek adómentessége okoz. Szapolyai ismételten keresztül vitte, hogy a rendkívüli hadiadót a székelyek is kifizessék. Fráter György az 1543-tól fizetett portai adót használta ürügyül, hogy megterhelhesse a székelyeket. Igaz, az átmenet megkönnyítésére a helytartó az első időkben többször megtette, hogy saját kasszájából előlegezte meg a székelyek adóját. Az 1554-ben hozott törvények értelmében a primorok és a lófők a nemesség mintájára mentességet kaptak az állami adózás alól. Ugyancsak mentességet élveztek mindazok a közszékelyek is, akik e kiemelt családok földlakói, azaz szolgái, tulajdonképpen már jobbágyai zsellérei voltak. Fizettek viszont a szabadnak megmaradt gyalog székelyek. Erre a rétegre nehezedett tehát a hatalom újításainak egész terhely, hiszen ők voltak azok, akik egyszerre adóztak és katonáskodtak is. Az 1556-os döntő fordulatot követően azonban tovább éleződött a székely kérdés. Izabella királyné, majd fia és tanácsadói lényegében ugyanazon megoldások alapján, mint elődeik tették, egyre határozottabban avatkoztak a székely közösségek életébe. Izabella királyné döntése nyomán az 1556-os Szamosújvári országgyűlés határozatban írta elő a székelyek hadiszolgálatát és fejenként egy-egy forintnyi megadóztatását. 1557-ben a Gyulafehérvári országgyűlés már elvileg is leszögezte a székelyek egyidejű adókötelességét, ami összesen évi 5000 forintot tett ki, és a fejenkénti hadba vonulási kényszerét is. Sőt, megtoldotta a döntését annak kimondásával, hogy a két másik nemzet, tehát a magyarok és a szászok egyetértő határozatai még akkor is kötelezőek a székelyekre, ha azok ellenvéleményen vannak. E rendelkezéseket a következő évek országgyűlései újra és újra megismételték, majd továbbfejlesztették. A székelység szabadsága tulajdonképpen már csak két dologra korlátozódott. A szabad székelyek, ha nem kerültek földesúri uralom alá, egy sor feudális tehertől még mindig mentesültek. Ugyanakkor részben érintetlen maradt a széki önkormány és igazságszolgáltatás is. A székelyek lázadása azonban nem csak társadalmi és gazdasági változásoknak volt köszönhető. 1561-ben kibontakozott Balassa-Menyhárt által szervezett lázadás, amely Habsburg támogatást is élvezett, és a régi szabadságok visszaállításának ígéretével lázadásra bírták a székely nemzetet is, illetve annak főleg a szegényebb sorsú részét. A székelyek mozgalma 1562-be robbant ki. A székely közösség hatalmas, talán 40 ezer főből álló hadat állított csatasorba a fejedelem ellen. A vezetők habozása azonban időt adott II. Jánosnak a felkészülésére, és a rendek seregei Görgény közelébe legyőzték a székely hadat. A lázadás két fő vezérét, Nagy Györgyöt és Gyepesi Ambrust karóba húzták, sok vezetőt megcsokkintottak. Az 1562. június 20-án Segesvárot összeülő országgyűlés próbálta elejét venni a történtek megismétlődésének. Megszüntette a hadnagy intézményt, a székelyhadokat ezentúl kinevezett tisztek fogják vezetni. A sótermelés és árusítás állami monopóliummá vált. Az udvarhelyen működő fellebbezési bíróság megszűnt, a székekről a pereket ezentúl egyenesen a fejedelmi törvényszék elé kell továbbvinni. Átalakították magát a széki bíráskodást is, méghozzá egyértelműen a primorok és a lófők javára. Az esküdtek közül ugyanis kizárták a közszékelyeket. Megerősítették az előkelők adómentességét és kötelező fegyveres szolgálatát. Uralkodói joggá vált a közszékelyek felemelése a két magasabb rendbe. A gyalogokat mindezen túl még további hátrányok is érték. Adófizetési kötelezettségüket fenntartották, had kötelezettségüket pedig gyakorlatilag megszüntették. Igaz, hogy ez utóbbi jelentős teherkönnyítést jelentett, de ugyanakkor a közös szabadság elvi indokának megsemmisítését is jelentette. Mégis tévedés volna csak az ő büntetésüket látni az 1562-es törvényekben. János Zsigmond ugyanis kárpotlást nyújtott a vesztességekért, annak becikkelyezésével, hogy a székely közösség a mi szabad birodalmunk alatt légyen, kiket sem főnépek, sem senki, semmi szolgálatra ne kényszerítsen. Tehát valójában gátat emelt a közemberek eljobbágyosodásának sok évtizedes folyamat elé. Ez a kísérlet viszont 1566-ba megakadt, ugyanis a májusi tordai országgyűlés a székely előkelőket egyszerűen azonosította a nemességgel, a gyalogokat pedig egyszerűen föláldozták. A következő években százával adományozták el a őket közönséges jobbágynak, robotot, közmunkát kezdenek követelni tőle. Azt persze a kortársak is tudták, hogy az évszázados hagyományokat nem lehet egyetlen tolvonással eltörölni. Ezért János Zsigmond két várat emeltetett a székelyföld szemmel tartására. Székely támadott udvarhelyen és Székely bányát Háromszéken. De az elvezetett székely jogok még nem fejezték be történelmi szereplésüket.
Ez az időszak egybeesik a reformáció elterjedésével, melyek voltak az erdélyi reformáció kibontakozásának legfontosabb mozzanatai.
Erdélybe az 1530-as évek elején jut el az új vallási eszméknek a szele. Johannes Honterus Brassó városának Bécsben, Krakkóba és Bázelbe tanult szülötte, 1532-ben Luther eszméitől átitatva tér vissza Erdélybe. 1538-39-ben nyomnát nyit Brassóba, és sorra adja ki a nagy érdeklődésre találó földrajzi hittudományi munkáit és tankönyveit. Az ország három része szakadásának évtizedei csak megkönnyítették az új tanok terjesztését. 1542-43-ban Honterus már kidolgozta a születendőbe levő 100 evangélikus felekezet és egyház alaptételeit. 1542. októberében mondtak utoljára katolikus misét Brassóba, 1543-ban pedig a Gyulafehérvár országgyűlés bántatlanságot engedélyez az eretnekség vádjával maga elé idézett brassói prédikátoroknak. 1544. április 22-én magát Honteruszt választják meg Brassó plébánosává. Brassó példája hamarosan magával ragadta a többi száz települést is. A kezdeti nézetkülönbségek kiküszöbölésére 1545. november 28-án a 100 egyetem szebeni gyűlése határozatot hozott a lutheri vallási tanok egységes elfogadásáról. 1553. február 6-án kihasználva Fráter György meggyilkolását követő nehéz időket, a 100 papság egyetemes zsinaton saját püspököt, úgynevezett szuperintendenst választott Paul Wiener személyébe. A lutheránus eszmék a magyarok körében is gyorsan terjedtek, főleg a Tisza mentén és a Temesközben. Ebben jelentős szerepet játszottak a helyi nagyurak, mint például Petrovics Péter, aki az új eszmékben a Habsburgok elleni harc egy eszközét látta. Petrovics támogatásával jött létre a Temesközben az első magyar lutheránus egyház. Az erdélyi magyarok között a lutheri eszmék alig valamivel Honterus fellépése után kezdenek elterjedni. A kétnyelvű Kolozsvárot 1544-ben a szász Kaspar Held lesz a város egyik plébánusa. Luther lelkes tisztelője, aki működésének első évében megnősült, és tevékenységével hamarosan az új felekezethez vonja a lakosság nagy részét. Mivel pedig a hívek többsége magyar, Held főképpen magyarul prédikált, írni is ezen a nyelven írt, még neveit is magyarosítja, Heltai Gáspárra. Kolozsvár példáját hamarosan követik a közeli kis magyar városkák, mint például Torda és Dés. A szász és magyar városok reformációja olyan erőteljes, hogy 1548 májusában a tordai országgyűlés törvénybe mondja ki, hogy Erdély valamennyi lakosát meg kell hagyni elfogadott római vagy lutheri vallásában. A korabeli Európában egészen rendkívüli türelmi rendszabály nyomán nem csak a szász, hanem a kolozsvári magyar hittuitás is újabb lendületet kap. Heltai 1550-ben nyomdát alapít Kolozsvárot, és a hitújítás egy sor fontos művét adja itt közre, és tervbe vette a Biblia teljes magyarra fordítását. Heltai köreiben tűnik fel egy fiatal prédikátor, aki ugyancsak németnek született, de főleg magyarul ír és beszél. Franz Hertel, magyar nevén Dávid Ferenc. A hitújítás 1554-ben éri el csúcspontját, mikor is megalakul a magyar lutheránusok külön egyháza. Az első szuperintendens egy Tamás nevű szerzetes, akit 1556-tól új püspök vált föl hivatalában, Dávid Ferenc. Míg azonban a Szász Egyetemen 1553-ra végképp elfogadták az evangélikus hittételeket, addig Kolozsvár magyar polgárságra egyre elfokozódó érdeklődéssel követte a reformáció folyvás megújuló irányzatait. Dávid Ferenc püspökké választásának idején már megjelentek Erdélybe Zwingli és Calvin tanainak hirdetői, az úgynevezett szakramentáriusok. Ez az irányzat az 1550-es évek környékén kezd terjedni a Tisza mentén Kálmán-Csehi Sánta Márton tevékenységének és Petrovics Péter támogatásának köszönhetően. Az irányzat központja a három részre szakadt ország határán elhelyezkedő Debrecen, a kálvinista Róma lesz, amelynek prédikátora Mérius Juhász Péter. Egyébként az ellenségei által Péter pápának csúfolt Mérius nem sokára a Tisza mentén szerveződő kálvinista közösségek püspöke lett. A kálvinista tanok gyorsan megjelentek Kolozsvárot is. Dávid Ferenc pár éven keresztül nagy hévvel védelmezte saját evangélikus meggyőződését. A Mérius Juhász Péterrel folytatott éles vitája során azonban meghasonlott önmagával, és 1559-ben lemondott püspöki méltóságáról, s csatlakozott a hitújítás új helvéd szárnyához. Kolozsvár magyar polgárai hamarosan követték lelki pásztorukat. 1564-ben az erdélyi magyar prédikátorok nagyenyedi zsinata ismét Dávidot választotta püspökévé, viszont most már a református egyház püspöke lesz. János Zsigmond, a választott király, részben a vallási kérdések iránti személyes érdeklődésből hajtva, részben mert fontosnak érezte az erdélyi magyarság egyházát, Kolozsvár magyar püspökét tette meg udvari papjává. Itt a fejedelem környezetében ismerkedik meg Dávid Ferenc Giorgio Blandrata, János Zsigmond orvosával. Blandrata a hitújítás legfrissebb hullámának híve volt. Miguel Servet, spanyol természettudós és követői nyomán tagadta Jézusnak az Istennel és a Szentlélekkel egy lényegű voltát. Dávid gondolkodását mélyen befolyásolják a Blandratával folytatott viták. Így 1567 körül maga is megtagadta Jézus Istennel való egyenhangúságát. Kolozsvár majd nem sokára uralkodója János Zsigmond is követi példáját. Erdély a Szent Háromság tagadók, vagyis unitáriusok gyülekező helyévé vált, Kolozsvár lesz az új felekezet központja. Ezen események következtében nem csoda, hogy 1568. január 13-án a Tordán ülésező országgyűlés döntött a vallás békéről, és törvénybe iktatta ezt. Az elfogadott törvény értelmében a világon először négy vallás, az evangélikus, református, unitárius és katolikus nyert szabadságot és egyenjogúságot. Azonban még ennél is fontosabb, négy vallást illetően nem érvényesül a területi elv, bárhol együtt élhetett több felekezet is, és még a földesúr sem avatkozhatott bele a jobbágyai vallási hovatartozásába. A törvény szerint mindenki maga dönthette el, melyik vallást követi. A tordai határozat szövege így fejeződik be. Minden helyükön a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki az ő értelme szerint, és az a közösség, ha venni akarja, jó, ha nem, pedig senkinek kényszerít se. De oly prédikátort tarthasson az, kinek tanítása ő neki tetszik. Ezért pedig senki a szuperintendensek közül se egyebek a prédikátorokat meg ne bántassa, ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, mert a hit Isten ajándéka.
Történész úr, az utolsó percben megkérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket.
Ebben a műsorunkban tulajdonképpen az erdélyi fejedelemség tényleges kialakulásáról beszéltünk, a szapolyaiak visszatéréséről, János Zsigmond uralkodásáról, a székely közösség felbomlásáról és ellentétéről a fejedelemmel, valamint az Erdélybe kibontakozó vallási hitújítás folyamatát követtük nyomon.
Történész úr, köszönjük a beszélgetést és a válaszokat, várjuk egy hét múlva is.
Köszönöm a meghívást, és előzetesként elmondanám, hogy a következő műsorunkban Bátor István fejedelemségéről beszélnénk.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Fejedelmek kora Erdélyben. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket Imre Zsolt történész nevében is. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök a Fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.